Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Húsvét közelettével igyekeztem egy stílszerű utazási magazint összeállítani. Egykori szentföldi zarándokok nyomába szegődünk. Fáj Zoltán segítségével, aki a Ferences Könyvtár és Levéltár vezetője, valamint Varga Kamilatyával, aki egy szülőföldjéről származó, de néhány évszázaddal korábban élt ferences utazó alakját idézi föl számunkra. Nagy héten gondolatban a Szentföldön járnak a keresztények, és bekapcsolódnak azokba az eseményekbe, amelyek az üdvösség történetnek a legszomorúbb és legfényesebb lapjai. A ferencesek évszázadok óta vonzódnak a Szentföldhöz, és szolgálják a Szentföldet. Vajon a magyar ferencesek életében milyen szerepet töltött be ez a Szentföld iránti vonzalom? Fáj Zoltánt, a Ferences Könyvtár és Levéltár vezetőjét kérdezem.
Hát a Ferences Könyvtárban rengeteg olyan dokumentum található, ami a magyar ferencesek Szentföld járását bizonyítja, de ezek nem túlságosan régiek, a nagy többségük az a 18. század utáni. Az első dokumentum, amit itt érdemes megemlíteni, az indirekt módon kapcsolódik Magyarországhoz, az kapiszánói Szent Jánosnak az élet történetéből tudjuk, hogy ő szeretett volna a Szentföldre menni misszionáriusnak, és kész volt a vértanúságra is, ehelyett jött Magyarországra.
Kicsit hasonló, mint Szent Gellért.
Gellért, igen. Akiről viszont konkrét adatunk van, ugye az Pécsváradi Gábor és Pásztor János, akik a 16. században indultak el 1514-ben a Szentföldre. Ez a legrégebbi, amiről a magyar ferencesek körében tudunk, hogy szentföldi zarándoklatot tettek, és ennek az útnak egy irodalmi dokumentációja is készült. Pécsváradi Gábor ugyanis megírta a szentföldi utazását, és ezt kiadták Bécsben 1518-ban. Majd hamarosan, ez is egy érdekes, inkább könyvészeti vagy magyar irodalom történeti érdekesség, hogy ez volt tulajdonképpen Magyarországon az első plágium ügy, mert hamarosan egy kalóz kiadása is lett ennek a jeruzsálemi utazásnak. A Ferences Könyvtárban ebből a második kalóz kiadásból, ami nem, talán meg se említi Pécsváradi Gábor nevét, hanem valaki más a saját nevében adta ki. Van egy példány ebből az antikvából a Gyöngyösi Ferences Könyvtárban. Ami igazán érdekes ebben a műben, hogyha belenéz az ember, ugye ezt magyarul is megjelent Hol Béla fordításában, hogy ez egy skolasztikus útleírás.
Ez mit jelent?
Tehát gyakorlatilag ugyanazokkal a skolasztikának ugyanazokkal a logikai konstrukcióival beszél magáról az utazásról, tehát mindenben lát egy szimbolikus jelentést is, és általában 3 vagy 4 pontba szedve ezeket összeszedi. Hát utána a 17. századtól már több jeruzsálemi utazásról is van dokumentumunk, annak ellenére, hogy ugye ez az időszak a ferences provincia szempontjából azt lehet mondani, hogy ezek válságos időszakok voltak.
Hát a török hódoltság miatt?
A török hódoltság és a protestantizmus miatt is. Hát azt tudjuk, hogy 1523 és 25 között Somlyói Bernardin és Pesti Mátyás volt 2 évet, tehát közvetlenül a Mohácsi csata előtt 2 évet töltöttek a Szentföldön. Aztán a következő adat az már a 17. század vége, 1690 körül Joachim testvér nevű laikus testvér ment el Jeruzsálembe, és szent életű testvér lehetett, és a szentség hírében halt meg. A 18. században pedig már egészen komoly, nagy mennyiségű iratanyag van, amiben talán az az érdekes vagy a galandos, hogy ezeket az iratokat is elfalaszták 1950-ben Gyöngyösön, de egyébként rendesen kötegelt levéltári iratok voltak, és amikor 1998-ban előkerültek a Fuszt Bibliával és a többi kincsel együtt, akkor egyszer csak a kezünkbe került egy nagy köteg, 18. századi irat, ami különböző ferencesek szentföldi zarándoklatának a dokumentuma, elsősorban levelezések formájában. Ugyanis az obszerváns ferencesek nem ülhettek lóra, és mivel egyéb közlekedési eszköz meg nem igen volt még, hát még kocsit lehetett szerezni, ezért igen bonyolult volt megszervezni egy ilyen hosszú utat. Tehát van olyan levelezés, amit magyarországi településeken leveleztek végig, hogy a falu tudná biztosítani, hogy egy kocsit kiküldenek a másik faluig, és akkor elvitték ebbe a faluba, és a következő településre, és így láncolatosan végig lehet követni, hogy hogyan vergődtek el a tengerig.
Tehát lóra nem ülhettek, de lóvont adtak kocsira, igen.
Hát igen, tulajdonképpen ezt lehet mondani. Hát ezeknek az utazásoknak volt egy olyan funkciója is, hogy a 18. századtól ugye már intézményes formában támogatták a szentföldi ferences közösséget, illetve hát az ottani ferences kusztódiát, és egy csomó pénzt is vittek magukkal, ami hát szintén a 18. századi viszonyok közepette nem volt veszélytelen foglalkozás, de nagyon sok ilyen irat maradt fent.
Ezek között maradt meg az a kézirat is, azt hiszem, amelyről nekem Varga Kamil mesél majd ennek a műsornak a második részében, Kis István zarándoklatát leíró dokumentum.
Igen, a Kis István jeruzsálemi utazása egy nagyon érdekes történet, már ilyen könyvtáros vagy levéltáros szempontból is, mert ez is azon kéziratok közé tartozott, amit elfalasztak 50-ben, 1950-ben a kommunizmus elől, és mindenki azt gondolta, hogy mivel Pásztor Lajos kiadta ezt a kéziratot Rómába, ezért nála lehet, és majd a pásztorhagyatékból Rómából fog előkerülni. Csak senki nem nézte meg egyébként, hogy pontosan le volt írva a História Domusba a 1940-es években, még a fordulat éve előtt, vagy a szerzetesek deportálása előtt kutatott ott Pásztor Lajos, és le volt írva, hogy lefényképezte az egész kötetet, mert ebben a római kiadásban hasonlás fényképfelvételek is vannak, és egyébként egy jó szövegkritikai közlés, ezen kívül a Pásztor Lajos az amennyire tudott utána nézett a Kis István életének is. De aminek nem tudott utána nézni, ez pedig néhány hónappal ezelőtt került elő, méghozzá a Debreceni Egyházmegyei Levéltár jóvoltából, a Kis István jeruzsálemi utazásának a latin nyelvű szövege. Egy ugyanolyan szépen kiadásra előkészített kézirat ez, csak kevesebb kép, kevesebb beleragasztott metszet van, amit a Jászberényi rendházban őriztek, és az államosítás után a könyvtári központon keresztül tévedésből került a Debreceni Egyházmegyei Levéltárba, és onnan kaptuk vissza néhány hónappal ezelőtt.
Az egyik első magyar szentföldi útinapló és szentföldi útikalauz egy ferences szerzeteshez kötődik a 18. századból. Varga Kamil atyát kérdezem, szintén ferences, hogy ki is ez a személy, akivel ő oly sokat foglalkozott.
Kis Mátyás Istvánnak hívják, és ferences szerzetes volt, 1733. november 18-án született ő Jászberényben. Ezt írja a könyvében: Kis István magyar édes hazának nemes városában, Jászberényben, urunk 1733. esztendejében, mindszent havának 18. napján jöttem-e világra, és egy fertály óra alatt egy anya kettősöket szült sok nyomorúságnak megízlelésére. Tehát Iker testvérével Jánossal együtt, és a sorsuk is hasonló volt, hiszen Jászberényben tanultak az első 6 évben, utána Budapestre költöztek, bár akkor még inkább csak Pestre költöztek, a piarista gimnáziumban tanultak, és 1751-ben pedig együtt léptek be a ferences rendbe.
Kamil atyának azért is kedves ez, mert szintén Jászberényből való, ugye?
Igen, hát a jászok mindig is összetartottak régen is, meg most is, remélem, hogy ezentúl is így lesz.
Hogyan került sor erre az utazásra.
Már az Iker testvére korábban kiment, és ő ott hosszabb szolgálatot vállalt a Szentföldön. Amikor ő kiérkezett oda, akkor össze is találkoztak, igen nagy meglepetésükre. Kis István is szeretett volna kimenni, noviciátus 1751-ben eltelik, aztán Gyöngyösen is volt. 1757-ben együtt szentelik föl őket Vácon, Migazi Kristóf püspök által, és olvastam a papszentelések anyakönyvében, hogy felmentést kellett kérni nekik. 6 hónap és 9 nap alól nem töltötték be még a 24. életévüket.
A papszenteléshez ez kellett.
Igen, a papszenteléshez ez kellett. És különböző állomás helyeken szolgáltak. A testvérének, Lászlónak az életét nem annyira tanulmányoztam, de ő már kint volt a Szentföldön. István is többször kérelmezte a rendi vezetőket, hogy ő is mehessen ki, először elutasították, végül 1766-ban, május 10. napján tudott elindulni különböző gyalogeszközökkel, különböző rendházak jótevőinek a szekerein, Galgócon keresztül, Bécsen, Pozsonyon keresztül Velencébe.
Tehát nyugat fele indult keletre, mert akkor még a tengert kellett elérni, gondolom, hogy eljusson a kis-ázsiai partokra.
Igen, Velencéből voltak olyan rendszeres, ma azt mondanánk talán, hogy menetrendszerű hajójáratok, ahova fel tudott kérezkedni. Mivel Ference szeretes volt, pénzt nem vihetett magával, tehát időnként jótevők segítették, máskor kocsival vitték, és a hajónak a tulajdonosa, ő jó szívből vette fel őt a Velencébe a hajóra, hogy el tudjon menni Alexandriáig. Egyébként nagyon kevés holvitt magával, imakönyvet, zsolozsmás könyvet, 8 zsebkendőt, kis papírt, meg téntás kalamár is testírja művében, hogy nagyon kevés volt a papír, ez egy szűkre szabott írás a latin nyelvű. Amit nem ismertünk, és az 1792-95 között keletkezett magyar nyelvű, az, ami ismeretes volt, de ebben biztosan eredeti a saját keze által írt elindulása, attól kezdve Alexandriáig a Szentföldre való bemenetel. Később a szentföldi eseményeket a kor szokásának megfelelően az akkor használt szentföldi útleírásokkal kiegészítette és aszerint csoportosította.
Velencében hajóra szállt, és hol kötött ki, meddig ment Velencéből, mit tudunk?
Igen, karandos körülmények között haladtak előre a hajóval Alexandria partjaig, mert meg is támadták őket, kalózok el akarták foglalni a hajót, meg viharba keveredtek, meg többen tengeri betegek lettek. Egy valaki, egy útitársa meg is bolondult az út közben, ha szabad így fogalmazni, minden esetre belevetette magát a tengerbe.
És Alexandriából aztán ment tovább Palesztinába?
Igen, aztán még egy kicsit hajókázott, utána pedig gyalogszerrel, meg szamárháton, meg ahogy sikerült, Jeruzsálembe, az volt a főközpont, onnan indult, odaig érkezett meg, és onnan indult aztán további helyek felkutatására.
Hogyan írja le ő azokat a helyszíneket, amelyek Jézushoz kötődnek?
Amit először felkeresett, nyilván Jeruzsálemmel kezdte, aztán szépen mikor milyen faluba érkezett meg, és akkor a Szentírásnak melyik helye kapcsolódik esetleg hozzá, és így szépen lassan haladt előre. Voltak olyan helyek, ahol több időt is maradt, nem csak egy-két napot. Hát ez egy ilyen lassú zarándoklat volt.
Mennyi ideig tartott ez a zarándoklat?
Ez egy nagyon jó kérdés, melyre egy határozott talánnal tudok felelni. Azt tudom biztosan mondani, hogy 3 évig volt távol Magyarországtól, és ebben volt egy római zarándoklat is, mely Velencéből Rómába ment, de hogy ebből pontosan mennyi időt töltött Szentföldön, nem tudom megmondani, mert ő összefoglalta május 10 és október között közé az eseményeket, de a szentföldi eseményeket azokat csoportosította, és valameddig ott volt, ezt biztosan tudom mondani. Thank you.
a szentföldi helyekről a leírása mennyire élményszerű. Gondolom, hogy ez már hát oszmán török hódoltsági terület, mint nem sokkal korábban Magyarország is volt. Nagyon nehéz volt ott keresztényként, ferencesként megmaradni, de hál' Istennek túlélte.
Hál' Istennek túlélte, le is írt olyan eseményeket, hogy mikor kiszállt a hajóból, akkor ott a tengerparton sétált, nézte a tengerpartot, meg a kagylókat, és egyszer csak valaki homokot szórt az ő arcába, meg az ő szemébe egy ilyen, akivel nem egyezkedett egy oszmán ember. De azért az csak eljutott a Szentföldig.
Húsvét közeleg, talán kezdjük a Szent Sír környékén.
Hát nyilvánvaló, hogy a Szent Sír és Feltámadás bazilikát azt emeli ki legjobban, de egyébként a Konrád Hitlingnek a munkáját követi, aki szintén ferences volt, és az 1700-as évek elején adta ki munkáját, és lehet érezni, hogy hát az ő leírásait vette alapul. A legérdekesebb volt számomra, amit saját maga írt le a Jászberénytől Alexandriáig terjedő rész. Hogy hogyan látta a világot. Ő azért nem tudós ember volt, de azért sok érdekességet vett figyelembe. Néhány várost leírt, mondjuk Pozsonyról részletesebben ír, aztán Bécsről meg kevesebbet ír, de nem útleírás, nem városoknak az ismertetését akarta útközben leírni, de azért mindent észrevett, például Bécsben, amikor magyar katonákat lát, és esetleg jászok is ott voltak közöttük, akkor azt nagy büszkeséggel emlegette föl.
A muzulmánoknak kutya kötelességük életükbe egyszer elmenni Mekkába. A ferenceseknél ilyen előírás nincs, de mégis valami ősi Szent Ferenctől kapott örökség, a Szentföld iránti vágyakozás. Ez hajtotta őt?
Nyilván ez is benne volt, hiszen maga Szent Ferenc is az 1220-as évek legelején elzarándokolt a Szentföldre, részben Egyiptomba is volt, Melek el-Kamel szultánnal is beszélgetett. Ugyanez megfogalmazódik a Kis Istvánnál is, többször is megfogalmazza, leírja, hogy hát, hogy akik olvassák majd ezt a művet, azok is, hát ha az üdvözítő szenvedéseire tudnak emlékezni, meg értünk vállalt nagy-nagy jótéteményeire, vagy esetleg megragadná valakit az Úr Jézusnak a születésének az eseménye, és emiatt ő is felbuzdulna, lángra lobbanja, a lángra lobbanni kifejezést ő maga is használja.
És hogyan alakult az élete, miután visszatért? Mit tudunk még erről a vállalkozókedvű ferencesről? Azt említette Kamilatya, hogy Szegeden házfőnök lett később.
Igen, Szegeden házfőnök lett, került Jászberénybe is 1797-ben, 98. szeptember 21-én ott halt meg. Kecskeméten volt még hosszabb időt, illetve Szegedre került kétszer egymás után, de kevés kolostorba volt már utána. A jászberényi ferences templomban az általa hazahozott Betlehemből egy ilyen jászlat, ezt el is helyezték az oltáron, és sokáig ott volt található.
Kamilatya nem látta már.
Én már nem láttam. Gondolom, ezek nem voltak egy nagyon értékes műalkotások, hanem csak egészen egyszerű alkotások, de azért mégis azért helyezték el, hogy a odajáró, szentmisére járó emberek hát felbuzduljanak, meg átérezzék, milyen nagy dolog ez, hogy az Isten fia értünk emberré lett.
Ha jól értem, az ő testvére a Szentföldön szolgált, ő pedig egy zarándoklat erejéig ellátogatott a Szentföldre.
Igen, igen. Bár erről a testvéréről nem ír sokat, de arról biztosan emlékszem rá, hogy ott találkoztak, és a testvére hogy meglepődött, hogy itt az én testvérem, és itt az idő, hogy találkozzunk.
Kis István utáni időszakból mik vannak még föllelhetők így a ferences könyvtár-levéltár birtokában, Fáj Zoltán.
A 19. századból már több leírás is van a Szentföldről. Igaz, hogy magyar nyelven talán csak egyetlen kézirat van, de német nyelven, sőt horvát nyelven is van. Ez a 19. század végéről, és aztán amikor Kaiser Nándor szentföldi biztos lett Magyarországon, akkor ő is kiadta horvátul jól tudván, horvátul azt egyik ilyen szentföldi úti rajzát, amely egyébként magyar nyelven is megjelent. 1902-ben sikerült elérnie a magyar ferenceseknek azt, hogy elszakadjanak a bécsi központtól, méghozzá Angeli Ferenc nevű magyar ferences volt az, aki ezt Rómában elérte, és ettől kezdve a magyar ferencesek egy önálló szentföldi központot hoztak létre, saját szentföldi biztossal, és a Szentföld támogatását, az adományok gyűjtését nem Bécsen keresztül intézték, hanem Budapesten keresztül, és ez az egész magyar szentföld mozgalomnak, többek között a Szentföld temploma építésének egy hatalmas lendületet adott, vagy hát ezt tette lehetővé, hogy ez egy ilyen központi kérdéssé vált. Folyóiratot indítottak a Szent Kereszt tárogatója néven, még ezt is Angeli Ferenc, és aztán Kaiser Nándor volt, aki ennek egy igazán nagy lendületet adott, és egy nagyon érdekes szentföldi lelkülettel végezte ezeket a dolgokat. Majd hát egészen 1950-ig Majsai Mór nevét kell megemlíteni, aki szintén többször járt a Szentföldön, Kaiser is 9 zarándoklatot vezetett. Nagyon érdekes, meg lehet nézni ezeket a felhívásokat, ugye a század első feléből, a 20. század első feléből, hogy miket tartottak fontosnak, hogy hogyan készüljenek a magyar utazók a Szentföldre. Hát akkoriban ez nem volt veszélytelen dolog, tehát akkor még a közbiztonság sem olyan volt, a közlekedés sem annyira, és hát amiket fölírt, hát így a 1920-as években például, hogy vigyenek magukkal penicillint, meleg poklócokat, és hogy hogy öltözzenek a hosszú tengeri útra, meg a sivatagra gondolva, úgyhogy mindenre fölkészítette a magyar zarándokokat Kaiser Nándor.
És hát a magyar ferences rendtartománynak most is van szentföldi biztosa, és a tartomány szervez évente néhány zarándoklatot, amely a régi szentföldi zarándoklatok nyomdokain viszi el a híveket Jézus nyomainak fölkutatására és átelmélkedésére. Kamil atya, járt-e már a Szentföldön?
Én már igen jártam, 2000-ben volt egy rendtartományi zarándoklatunk. Nagyon furcsa volt látni azt a környezetet, ahogy ott élnek. Az volt a jó dolog, hogy télen mentünk ki, és nem a 45 fokos nagy melegben, mert ez egy pozitívum volt. Egyébként számomra teljesen új dolog volt azokat végignézni, végig látogatni azokat a helyeket, amelyek ez igazából útikönyv maga az új szövetségi szentírás, vagy az ószövetségi szentírás, és hát végig gyalogolhattuk, utazhattuk ezeket a helyeket, nagy élmény volt számomra. Mind a mai napig, ha prédikációban egy-egy hely fölkerül, vagy egy szentírás, írási szakasz, akkor szoktam mondani, hogy ott azt láttam, meg első-második századi romok vannak, meg a ferences kolostor a bal oldalon van.
Csapatnyi magyar ferences ment, de gondolom, hogy a ottani ferencesekkel is nagy élmény lehetett a találkozás.
Igen, már a muzulmán kor óta a különböző helyeket ferencesek tartják fönn, országszerte számtalan helyen, de ott Jeruzsálemben is a Szent Sír és Föltámadás Bazilikában is van egy ferences kápolna, bár az 5 felekezetnek, közösségnek a fenntartásában van. Természetesen mindenütt jó volt különböző zarándokhelyekre, akár Táborhegyre vagy Názáretbe megérkezni, és akkor tudom, hogy oda is hazaérkeztem, mert kolostorba érkeztem.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Fáj Zoltán és Varga Kamil segítségével a ferencesek szentföldi utazásairól szóltunk az évszázadok során. Elég sok szerzetes kerekedett fel, hogy Jézus nyomdokain járva még jobban átélje az üdvösség történetet. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.